Hangadó Szerda, az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Egyre láthatóbb módon nyilvánul meg az újvidéki tragédia nyomán felerősödött politikai válság. Így már nem csak az utcákon, hanem a képviselőházban is dulakodás alakult ki, miközben az uniós törvényhozók elnapolták a szerbiai küldöttséggel erre a hétre tervezett integrációról szóló tárgyalást. A 75 éves Újvidéki Rádió egykori és mai szerepéről, valamint a jövőjéről is beszélgettünk Klemm Józseffel, médiaházunk nyugalmazott vezérigazgatójával, aki jelenleg a Közmédia Igazgató Bizottságának tagja. A hétvégén volt az 1944-es, 45-ös délvidéki áldozatokért mondott emlékmise, ezúttal Kiskunhalason. A megemlékezést több mint 25 éve a Keskeny úton délvidéki tragédiánk civil szervezet rendezi. Meglepetés született a romániai elnökválasztás első fordulójában, amelynek második körébe két ellenzéki jelölt került. A magyar érdekképviselet jobban szerepelt, mint az előző államfőválasztáson, de kiemeli, hogy az e heti parlamenti voksoláson valamennyivel nagyobb támogatottságra lesz szükség a törvényhozásba való bejutáshoz. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk!
Csak, hogy csepp, legyen.
Kedves hallgatóink, a Hangadó Szerdát Dani Zsolt belpolitikai összefoglalójával indítjuk.
Részletesen beszámolt a szerbiai parlamentben történt zavargásról, amely során hatalmi és ellenzéki képviselők fizikai leszámolására került sor. Nyugaton a történteket a lassan egy hónapja fokozódó politikai feszültséggel magyarázták, amely az újvidéki vasútállomáson történt tragédia után alakult ki, de kiemelik, hogy egyes rétegekettől jóval hosszabb ideje elégedetlenek a hatalom egyre nagyobb mértékű informális centralizációjával. A törvényhozás hétfőn több mint 60 napirendi pontról vitázott volna, de a legtöbb figyelmet a jövő évi költségvetés érdemelte ki. A kormány tagjai a parlament előtt indokolták a büdzsé szerkezetét, amikor ellenzéki képviselők performance-be kezdtek, és olyan iratokat emeltek magasba, amelyekkel a hatalmat tették felelőssé a halálos áldozatokkal járó székvárosi baleset miatt. A hatalmat bírálók egyben elégedetlenek voltak, amiért nem tűzték napirendre a kormánnyal szembeni bizalmatlansági szavazást. A hatalom és az ellenzék nem meglepő módon egymást hibáztatta az incidensért. A többség szerint az ellenzék társadalmi konfliktus és erőszak révén igyekszik hatalomra jutni, míg ellenfeleik szerint a hatalmi többség előre kitervelt módon járt el. A Skupština biztonsági szolgálata nem volt képes azonnal elválasztani a verekedő képviselőket, női képviselők csoportja pedig a tárgyalóterem lelátóján szintén közel állt az összecsapáshoz. Anna Brnabić házelnök először szünetet rendelt el, majd a légkörre hivatkozva berekeztette az ülést, amelyet várhatóan napközben szavazáson folytatnak, miután lezártá nyilvánították a napirendi pontok egyesített vitáját. Brnabić szerint a hétfői incidens a parlament 24 éve nem tapasztalt meggyalázásának számít, amely során anyagi kár is keletkezett. A haladók vezető politikusai értelmetlennek nevezték a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány napirendi pontok közé helyezését, mert a költségvetés esetleges leszavazása a kabinet bukását jelenteni. A parlament az incidenst megelőzően elfogadta Goran Vesic építészeti és Tomislav Momirovic kereskedelmi tárca vezető lemondását. Később Miloš Vučević kormányfő Adriana Mesarovic gazdasági minisztert bízta meg a kereskedelmi tárca, illetve Darko Glišić közberuházási kormánytagot az építészeti minisztérium vezetésével. Az ellenzéki zöld baloldali front tömörülés meglátása szerint a hétfői történések az államban uralkodó válság szimptomái, amit a hatalom a valós párbeszéd elutasításával tovább mélyít. A népi mozgalom közben azt állította, hogy Brnabić az ülésen törvény és alkotmány ellenesen járt el. Szinte minden ellenzéki párt egyetért azzal, hogy az ülés berekesztése a fontos témákról szóló vita elkerülését jelentette, mint például a költségvetés, amely további eurómilliárdos nagyságrendű eladósodást irányoz elő, közölték. A gyakran politikai síkon is megnyilvánuló feszültségek utcai megmozdulások során is folytatódtak. Így a napokban dulakodásra került sor az újvidéki bíróság előtt, ahol rendőrök akadályozták meg az ellenzéket abban, hogy az intézményben követelje az újvidéki tragédiáért felelősekkel szembeni fellépést. A Székvárosban pedig ismét felvonulást tartottak, Belgrádban pedig a régi Száva híd bontását ellenző aktivistákat szorították vissza a hatóságok. Olyan jelentések is napvilágot láttak, miszerint a megmozdulásokat a hatalmat szimpatizálók igyekeztek megzavarni vagy incidenst kirobbantani ezeken. A hatóságok közben azt vizsgálják, hogy sor került-e túlzott rendőri erőszakra, miután egyes polgárok kórházba kerültek a megmozduláson való részvételt követően. A korábbi tüntetések során letartóztatott politikusok szerint az ügyészség hatalmi nyomás következtében indok nélkül tartotta elzárva és embertelen körülmények között az elfogottakat. Állításuk szerint mindez csak további ellenállásra motiválja a társadalmat. A hatalmat bírálók állítása szerint eredményes volt az illetékesekkel szembeni nyomásgyakorlás, mert végül több személy letartóztatását rendelték el. Közülük Goran Vesic eddigi építésügyi miniszter és Jelena Tanaskovic a vasúti infrastruktúra időközben lemondott igazgatója a leginkább ismert nevek. Elemzők szerint a hatalom hajlandó lesz bizonyos szintű felelősségre vonni a legkönnyebben helyettesíthető kádereit. Meg nem erősített sajtóhírek szerint Vészicset biztonságot szavatolni hivatott eljárások mellőzésével vádolják, mert a székvárosi vasútállomás megfelelő felügyelet hiányában kezdte meg működését a felújítást követően. Az előzetes letartóztatásba helyezett Vészicset több napi éhségsztrájkot követően kórházba szállították. Az eljárás ellenére Alekszandar Vucic államfő és a haladók legbefolyásosabb politikusa jó barátjának nevezte Vészicset, akiről a történtek ellenére sem mond le. Közben ellenzéki mozgalmak arról tettek közzé hírt, miszerint iratokkal bizonyíthatóak az újvidéki vasútállomáson elvégzett felújítás során elkövetett mérnöki mulasztások, míg a témában jártasok szerint a felelősek letartóztatásáig eltelt napokban lehetőség kínálkozott számos dokumentum módosítására vagy hamisítására. Az ellenzéki demokrata párt a napokban történtekre válaszul egy átfogó társadalmi front létrehozását kezdeményezte, mert a hatalmi többség nem tart tiszteletben a demokrácia elveit, ezért az intézményeken kívüli harcra is szükség van, vélték a hatalommal szemben álló politikusok. Félő, hogy az újvidéki képviselőtestület kedre bejelentett ülésén is incidensekre kerül sor, mert ezen Milan Gyurics polgármesterre leváltásáról vitáznak majd. A nyugati sajtó a szerbiai belpolitikai történéseken kívül foglalkozott országunk nemzetközi helyzetével is, rámutatva, hogy Belgrád más-más üzeneteket küld keleti és nyugati partnerországainak, miközben az Európai Unió tagországai továbbra sem foglaltak egységes álláspontot az újabb csatlakozási tárgyaló klaszterek megnyitásával kapcsolatban. Szerbia parlamentáris küldöttsége a napokban történő zavargásokra hivatkozva lemondta az uniós törvényhozás illetékes bizottságával erre a hétre tervezett egyeztetéseit, amelyen számos integrációval kapcsolatos témakört tekintettek volna át. Az ülésre valószínűleg már csak jövőre kerül sor. Szerbiai politikai körökben az az elvárás uralkodik, miszerint Tonino Picula, az Európai Parlament új szerbiai jelentéstevője nem lesz akkora mértékben elnéző Belgráddal szemben, mint elődei. A horvát nemzetiségű uniós képviselő napokban kiemelte, hogy az Európához való közeledéshez a gazdasági reformok és jó teljesítmény mellett elengedhetetlen a jogállamisági mutatók megfelelő állapota is. A minap az a belpolitikai hír is inkább a feszültségekről szóló értesülések hátterébe szorult, amely Dragan Marković, közismert nevén Palma politikus halálát jelentette be. A Jagodina környékén kisebb gazdasági birodalmat létrehozó üzletemberből lett politikus, az Egységes Szerbia párt vezetője volt. Palma ezt az Arkan néven ismerté vált, és később meggyilkolt Zsejko Rajnatović paramilitáris parancsnokkal közösen létrehozott tömörülés visszaszorulását követően alapította. Dragan Marković politikai karrierje során volt parlamenti képviselő, de helyi pozíciókat, köztük Jagodina polgármesteri feladatkörét is ellátta. Politikai tevékenységét sajátos stílus jellemezte, amellyel a hagyományos értékeket helyezte előtérbe, de nevéhez botrányok is fűződtek. Távozásával nehéz helyzetbe kerül az eddigi pártjából és a szocialistákból álló koalíció, amely az elmúlt időszakban önálló entitásként igyekszik megmaradni, azaz elérni, hogy ne olvadjon bele a partnere, azaz a haladók vezette jóval erősebb koalícióba.
Az enyém volt, és a holnapot is, csak érted várom szavak helyett, csak a mosolyod súgja meg, hogy nincs semmi baj, csak egy szomorú dal, és minden a régi lett. Közénk álljon ma mégis, mintha erre járna, ne hadd, ó, ne hadd, hogy vele menjen a nevetés is. Szavak helyett csak a mosolyod súgja meg, hogy nincs semmi baj, csak egy szomorú dal, és minden a
Az ellenzéki pártok és civil szervezetek folytatták a tüntetéseket az újvidéki vasútállomásnál történt szerencsétlenség miatt. Vörös Gábor összefoglalója.
A múlt héten több ízben is blokád alá vonták az újvidéki bíróság épületét, köztársasági, parlamenti, tartományi és a városi tanács ellenzéki képviselői. A demonstrálók több ízben dulakodtak a kivezényelt rendőrökkel. Néhányuknak sikerült bejutni az épületbe. Velük Darko Tadić, az újvidéki bíróság elnöke próbált tárgyalni, de a tüntetők megtagadták a párbeszédet. Öreg Anna, a Szabadpolgárok Mozgalom alelnöke is részt vett a demonstráción.
Ezt a képet, amit ma látunk itt, én valójában nem vártam, hogy ennyire agresszívak lesznek a rendőrök, tehát annyit tudni kell, hogy a rendőrségnek semmi joga nincs fizikailag hozzáérni se a parlamenti képviselőkhöz, ezért vagyunk mi itt. Viszont ez a kép, amit itt látunk, hogy abszolút fizikailag igyekszenek mindent megtenni az érdekében, hogy ezt az egész akciót megsemmisítsék, ez minden jogon kívüli állapot.
Úgy sikerült megakadályozni azt, hogy több bírósági dolgozó felvegye a munkát, ma ez megvalósult?
Ma ez megvalósult és meg fog valósulni. Itt annyit kell tudni, hogy az ügyészség és magában az igazságszolgáltatás nem csinálja munkáját, tehát még 20 nap után sincs senki, aki börtönben lenne amiatt, ami történt a vasútállomáson, viszont politikai aktivisták igenis börtönben vannak, és ezt nem mondhatja senki, hogy az igazságszolgáltatás működik. Folytatjuk mindenféleképpen, ameddig csak szükség lesz rá, tehát ilyen akciókkal is, más utcai akciókkal, folytatjuk a képviselőházban, tehát minden módszer, amire lehetőségünk van.
Csütörtökön az ügyészség és a rendőrség közölte 11 szemét vettek őrizetbe a november 1-i szerencsétlenség kapcsán. Köztük Gorán Vészić volt közlekedési minisztert, jelen a Tanaszkovićot, a szerbiai vasúti infrastruktúra lemondott igazgatóját is. A lista vasárnap 13 személyre bővült. Pénteken pontban 11 óra 52 perckor 15 percre országszerte több helyen is néma megemlékezést tartottak az áldozatok emlékére. Az autósok többségében megértéssel fogadták a csaknem negyedórás forgalom elzárást. Belgrádban viszont emiatt pár sofőr összetűzésbe keveredett a megemlékezés szervezőivel. Ezzel kapcsolatban Alekszandar Vučić államfő azon véleményét hangoztatta, hogy több mint 4300 civil zavarta meg az ország működésének rendjét, és ezt az ellenzék erőszakos előretörési kísérletének minősítette. Vasárnap Szerbia szerte újabb tüntetések voltak. Újvidéken 14 órára hívta a polgárokat a vasútállomás elé a Svitje és a Stav mozgalom, ahol kezdetben 100-an voltak, később már 1000-en sétáltak a sugárúton. A tüntetésen az eddigiek mellett továbbra is követelték, hogy a november 5-i demonstráción őrizetbe vett ellenzéki politikusokat és aktivistákat azonnal engedjék szabadon a Klisszai börtönből. Mila Pájic, a Stav mozgalom aktivistája.
Közel 2000-en voltunk a mai tüntetésen, ahol a vasútállomástól egészen a Szabadsághídig sétáltunk, megmutatva azt, hogy Újvidék nem felejti a szörnyűséget. Voltak incidensek. Ez azt jelenti, hogy a rezsim fél tőlünk. Próbálták megfélemlíteni a tiltakozókat a mai alkalommal is az elnök csatlósai. Elnyomó intézkedésekkel igyekszik az állam a résztvevőket elcsitítani, de megmutattuk, hogy nem félünk. A jövő vasárnap is lesz ilyen megmozdulás, pontosabban egészen addig, míg a 15 halálos áldozat mindegyik felelősét nem tartóztatják le, mondta Pájic.
Elor Imre, a Bravo mozgalom aktivistája elégedett volt a vasárnapi demonstrációval.
Én nagyon meg vagyok elégedve, és valóban, hogy bebizonyosodott, hogy a lakosság addig nem fog nyugodni, míg itt gyökeres változás nem lesz, és valóban, hogy ez a megmozdulás tömeges volt, tehát nagyon sokan voltak, és ami örvendeztet engemet is, meg azt hiszem a többieket is, hogy a fiatalság képezte a zömét, és azok kell, hogy harcoljonak legtöbbet, a többiek pedig esetleg segíteni nekik. Tehát megmutattuk azt, hogy mi igazi azok vagyunk, akik harcolunk az igazságért, egy jobb társadalomért, nem pedig, hogy verekedjünk, meg törjünk, zúzzunk.
A 74 éves újvidéki Ilja Kosztityot, akit az újvidéki bíróság épületének blokkádja során tartóztattak le múlt csütörtökön, miután könnygázt fújt egy rendőr szemébe, kiengedték az őrizetből, de a rendőrségen úgy elverték, hogy amputálni kellett az egyik heréjét, állítja a Bravo mozgalom. Kosztity felesége, Glusica Erzsébet szavai szerint több sérülést is szenvedett férje, emiatt kórházba került.
9 órakor ölték ugye át a Király Péter utcai rendőrségre, és ott várta az ügyvédnőjét, akit mellé rendeltek, és ez a 9 és 10 óra közötti időszakban még 3 civilben öltözött rendőr volt ott vele, akik nagyon rendesen viselkedtek, és egyszer csak kinyílt az ajtó, bejött 2 igencsak fölpumpált úriember, akik úgy gondolják, hogy minden hatalom a kezükben van. Az egyik pofon ütötte, a másik az öklével megütötte a fejét, és az egyik azt mondta, hogy azonnal keljen föl, és ahogy fölkelt, az egyik teljes erőből a térdével belerúgott a láb közébe, aminek a következménye az lett, hogy ő leesett a földre, és nem is tudott egyedül fölkelni, úgy kellett, hogy fölemeljék. A férjemet vasárnap műtötték meg, és második napja a műtés után valójában jól érzi magát azzal, hogy még nagyon szédül, óvatosan kell járnia azzal, hogy itthon fogják folytatni a gyógyítgatást, és ami ezzel jár, ugye, hogy a kötözéseket meg kell naponta ismételni. 3 hónapig házi őrizetben van, amíg aztán meghozzák a végső határozatot, a büntetést kiszabják.
A belgrádi Emberi Jogi Központ büntető feljelentést tett az újvidéki főügyészségen, és arra kéri a polgárvédőt, hogy ellenőrizze a hatóságok munkáját. Az eset kapcsán Ivica Dačić belügyminiszter azt mondta, az orvosok megvizsgálták a 74 éves Kosztityot, és nem találtak sérülést, de mindent ki kell vizsgálni.
Minden nap a végtelenségig.
Micsoda hely, az legyen az utolsó nőm, akit innen viszek el. Az legyen az utolsó nap, amit majd rám virrad. Az legyen az utolsó perc, ha itt találsz és szégyen szemre rám ismersz. Szégyen szemre rám ismersz. Hazaviszlek, pedig messze van. Jönnek
csak simogatom a melledet. Most az is jó, hogy olcsó vagy, és nem kell kérni, hogy add magad egy méltatlan bérház ablakán, a pára hűvös bársonyán. Itt hagyom neked a rajzomat, még felébredsz, talán megmarad, és indulok, indulok. Mennem kell, indulok. Hagyom párás ablakon, ha nem melegítesz, megfagyok. Nem melegítlek, megfagyok. Itt hagyom párás ablakon. Jönnek és megérintenek minden nap. Ismerősök, idegenek minden nap. Gondolj rám, én ott leszek.
Kedves hallgatóink, az elkövetkező percekben beszélgető társam Klem József, médiaházunk nyugalmazott vezérigazgatója, aki jelenleg a Közmédia Igazgató Bizottságának tagja, a 75 éves Újvidéki Rádió egykori és mai szerepéről, valamint a jövőjéről beszélgetünk.
75 évvel ezelőtt ez volt az információk fő forrása a vajdasági magyarságnak, és nem csak a magyarságnak, hiszen már abban az időben 5 nyelven szólalt meg az Újvidéki Rádió. Most be kell ismerni, hogy akkoriban propaganda adóként indították be egyáltalán az Újvidéki Rádiót, azzal a céllal, hogy kiegyensúlyozzák azt a külföldi propagandát, amely a tájékoztató iroda részéről folyt az akkori titó Jugoszlávia ellen, és azért is indították be 5 nyelven, hogy tulajdonképpen a környező országok is hallják ezt a kontrapropagandát, amit az Újvidéki Rádiónak kellett kifejtenie. Nagyon gyorsan azonban az Újvidéki Rádió valahogy kinőtte ezt a propaganda szerepet, és már egy évvel a beindulása után voltak olyan kulturális műsorok és olyan egyéb tartalmak, rádiós tartalmak, amelyek már jóval túlmutattak azon, amit eredetileg az Újvidéki Rádiónak szántak. De akkor is el kell mondani, hogy az Újvidéki Rádió abban az időben az egész régió egyik leghallgatottabb rádiója volt. Ez nem csak annak köszönhető, hogy ezen az 5 nyelven szólalt meg, ugye szerb, magyar, román, ruszin, szlovák, hanem annak is, hogy nagyon jó hullámhosszat kapott Genfben. Azt hiszem, hogy ott is politikai indítatással választottak egy ilyen hullám, középhullámot, amely hallható volt Kijevtől 800 kilométerre északra, ezt egy ismerősen mondta el, hogy katonáskodott ott, és ott az Újvidéki Rádió magyar műsorait hallgatta, de ugyanígy Kis-Ázsiából is kaptunk leveleket, ahol az Újvidéki Rádió középhullámú adását hallgatták. Tehát egy olyan jól fedettségű középhullámunk volt, amelyiknek köszönhetően az egész térséget, sőt az egész Kelet-Európát, Észak-Kelet és Dél-Kelet-Európát le tudtuk fedni. Tehát ennek köszönhető egyrészt az, hogy egyik leghallgatottabb rádióállomás volt, a másik az, hogy kiváló zeneműsoraink voltak, hiszen olyan zeneszerkesztőink voltak abban az időben az Újvidéki Rádióban, akiknek közvetlen kapcsolatuk volt Londonnal, és ahogy megjelent egy-egy kislemez, mert akkoriban még nem is az LP lemezek, hanem a kislemezek voltak divatban, ahogy megjelent, másnap vagy pár nappal később már itt volt az Újvidéki Rádióban az a lemez, úgyhogy azt mondják, hogy 2-3 nappal a Luxemburgi Rádió után, amely ugye abban az időben a legnagyobb zenei hiteknek, a zenei teljesítményeknek a sugárzója volt, hogy 2-3 nappal azután már az Újvidéki Rádió is hallgatható volt. Tehát a második ez volt, hogy nagyon jó zeneműsor volt, a harmadik pedig az, hogy igaz, hogy ezekben a környező országokban, amelyek többségében a szovjet tömbhöz tartoztak, szerettek volna másfajta híreket is hallgatni, nem csak a cenzurázott saját híreiket. Ezek számára az Újvidéki Rádióban készített hírműsorok és egyéb tájékoztató jellegű műsorok sokkal objektívebbnek tűntek, mint azok az egyéb propaganda adók, amelyek szintén foghatók voltak, de főleg rövid hullámon, tehát gondolok itt a Szabad Európa Rádióra, vagy az Amerika Hangjára.
Ezt szem előtt tartották akkoriban? Ezt szem előtt tartotta akkoriban az Újvidéki Rádió szerkesztősége?
Tudatában voltak, de azt hiszem, hogy nem csak azért próbáltak objektívek lenni, hanem egyszerűen volt egy ilyen hagyománya az itteni újságírásnak, tehát nem volt rákényszerítve egyszerűen az újságíróra az, hogy bizonyos határok között mozogjon, és annak is köszönhetően, hogy itt azért hozzáférhetőbbek voltak a külföldi adók is, és a külföldi hírügynökségek is, tehát valahogy innen is, onnan is lehetett hírekhez jutni, és ebből lehetett összekompilálni egy olyan utólagos hírösszeállítást, amely azért megpróbálta megőrizni az objektivitást. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt abban az időben. Na most ugye azt mondtuk, hogy próbáljuk összehasonlítani az akkori meg a mostani. A mostanság már az a baj, hogy a rádiónak teljesen más szerepe kellene, hogy legyen. És úgy érzem, hogy nem tudja betölteni már azt a szerepet, hiszen ezt más médiumok vették át, azt a szerepet, hogy a leggyorsabb hírforrás legyen, mert egyébként korábban a rádió volt a leggyorsabb hírforrás, még a televízió megjelenése után is. Hiszen a televízióban megvolt, hogy délután 5-kor, meg este, nem tudom, 7-fél 8-kor mennek a hírek. A rádióban viszont, ha kellett, abban a pillanatban meg tudtuk szakítani a műsort, és abban a pillanatban, ahogy kaptunk információt, azonnal lehetett közölni. Tehát valóban a leggyorsabb hírforrás volt, viszont manapság már ugye az internet korában már elveszítette ezt a funkcióját is. Ezért volna az a feladata a rádiónak, hogy megpróbálja megtalálni egy új funkcióját. Valamit, amiben különbözik a többi médiumtól, illetve ami lehetővé teszi azt, hogy fennmaradjon akkor is, amikor már nincs szükség arra, hogy a rádión keresztül értesüljünk az információkról. Én azt hiszem, hogy itt elsősorban az olyan véleményműfajokra kéne visszatérni, amelyek rávilágítanak azoknak a híreknek a hátterére, amelyeket megkapnak leggyorsabban az interneten keresztül. Tehát, hogy megpróbáljuk megmagyarázni az embereknek szakértők segítségével, hogy mi áll ezeknek a híreknek a hátterében, hogy megpróbáljunk kialakítani egy olyan hozzáértő közönséget, aki azután egy-egy új hír kapcsán már összefüggéseket tud felállítani, és így módon akkor valóban egy képzett hallgatósága legyen az Újvidéki Rádiónak. Azt hiszem, hogy tehát itt gondolok elsősorban nagyon fontos volna, hogy az interjú műfaj irányába nyissunk, és hogy olyan alanyokat keressünk, akik valóban így rá tudnak mutatni a vajdasági magyar közönségnek arra, hogy mi is történik valóban a világban, miként hat ez ki Szerbiára, miként hat ez ki vajdaságra, és miként hat ki Szerbián és vajdaságon belül a magyar közösségre. Mondom, ilyen alanyokat kellene találni, azon kívül pedig a riport műfaja, amelyik az egyik legösszetettebb, vagy átmeneti műfaj, a vélemény műfaj, és ugye és a hírműfajok között. Tehát, hogy megtaláljuk ezeket a műfajokat, amelyek értékessé teszik, és értelmessé teszik azt, hogy egyáltalán még mindig rádiózunk.
Hát én azért vitatkoznék, mert nekünk vannak ilyen műsoraink, tehát mind a kettő, amit fölhoztál.
Én nem mondom azt, hogy nincsenek, hanem hogy még inkább. Tehát minden formán, nem csak a politikai műsorokról gondolok, igen. Hanem ugyanígy a kultúrát érintő, az oktatást érintő témákban is. Mindenütt nem a hír többet a fontos a rádióban, mert mondom, a hírben megelőznek bennünket, hanem a hír háttérre próbáljunk valamilyen módon, tehát ilyen újságírói műfajokkal rávilágítani.
Hát mi ezt műveljük is, amennyire ez erőnkből telik, de sajnos most az Újvidéki Rádió azt hiszem, hogy a történetének a legnehezebb korszakát éli, talán, vagy talán volt már egy, talán volt a 90-es évek, igen, amikor azért nagyon-nagyon sokan elmentek, de még akkor is többen voltak, mint ahányan mi most vagyunk, és ugye nálunk most hiányzik ez a bizonyos idősebb generáció, a közép generáció is, itt vannak a fiatalok, akik lelkesek és akarják csinálni, de hát azért csak nincs még meg az a tapasztalatuk, ami ehhez kell, amit most fölhoztál ahhoz, hogy egy olyan riportot készítsenek, vagy olyan alany találjanak és beszélgetést. A Vajdasági Rádió és Televízió igazgató bizottságának a tagja kérdezem most, hogy javulhatna ez a mi jelen helyzetünk.
Két irányban én már tettem javaslatokat az igazgató bizottságon is. Az egyik dolog az, hogy a nagy hiányosság, amit akkoriban, amikor én még megbízott vezérigazgató voltam, megpróbáltam megvalósítani, de nem sikerült. Talán azért, mert törvényileg nem engedélyezik azt még mindig sajnos, hogy a megfelelő káder utánpótlást biztosítsuk, hiszen az egyik törvény ugye azt mondja, hogy nem vehetünk fel állandóra embereket, mert minket költségvetésből is finanszíroznak. A másik törvény viszont nem teszi lehetővé, hogy két év meghatározott időre való felvétel után állandósítsuk a fiatalokat automatikusan.
Ez egy abszurd helyzet, hogy valaki két évig dolgozik úgy, hogy mindenféle plusz juttatást kap, már mint úgy dolgozik, olyan fizetést kap, mint az, aki állandóra föl van véve, igen. És utána a két év után esik egy olyan státusba, ami egy PPP elnevezésű, ami tulajdonképpen alacsonyabb fizetéssel jár, ideiglenes munka, bármelyik pillanatban valóban fölmondhatnak neki, nem tud, ugye hosszabbítani kell fél évenként, tehát egy teljes bizonytalanságba kerül a két év után. Közben az a logikus, hogy valahogy fordítva legyen, nem? Hogy valaki egy próbaidő után kerüljön olyan státusba.
Persze. Az van a logikus próbaidő, utána a két éves ideiglenes, és utána állandósítás, amikor bizonyított már, tehát amikor megtanult mindent az újságírói szakmából, tehát ez volna a logikus. Sajnos, mondom, a törvények ezt lehetetlenné teszik. Én mondom, azt kezdeményeztem már akkoriban, de most megismételtem az igazgatóbizottságon, hogy nagy hiba az a Vajdasági RTV-ben, föltételezem, hogy talán máshol is, hogy nekünk van pénzügyi tervünk, nekünk van műsortervünk, amit minden évben elfogad az igazgatóbizottság, de kádertervünk nincs. Nyilvánvaló, hogy itt a kádertervet mi meghozhatnánk, de nem tudnánk megvalósítani azért, mert a törvény nem teszi lehetővé. De akkor is meg kéne hozni egy kádertervet, amely kimutatná, hogy melyik szerkesztőségben hány ember készíti a műsorokat, és hogy a távlatilag megpróbáljuk felvázolni azt is, hogy a következő évben például, vagy a következő két évben hányan mennek el nyugdíjba, hogy ezek helyébe hogy tudunk biztosítani fiatalokat. Már most fel kéne őket akkor venni ugye erre a próbaidőre, és akkor utána a meghatározott időre is bejáratni őket, megtanítani, hogy mire oda kerül a sor, hogy ugye elmennek az idősebbek, hogy akkor legyen már egy fiatal gárda, amelyik föl van készítve, nem az utcáról hozzuk be a műsorba, hanem már olyan embereket, akik fölkészültek. Tehát ez az egyik dolog, amit mindenképpen kéne, tehát egy káder tervet minden év végén elfogadni, amelyikben fölvázolnánk azt, hogy hol van többlet, mert van olyan is, sajnos még most is, amikor volt ez a szociális program, amikor nagyon sokan, tehát 140-valahányan elmentek a rádiós televízióból, de még most is vannak olyan részlegek, ahol többlet van. Ott tudni kéne, hogy nem szabad fölvenni, és sőt akkor is, hogyha elmegy valaki nyugdíjba, ott nem lehet fölvenni embereket, viszont vannak részek és szerkesztőségek, főleg azt hiszem, hogy a műsorgyártásban érezhető ez, hogy ahol viszont előre kéne gondolkodni, és azt mondani, amint lesz lehetőség erre, akkor ezt meg kell valósítani, és fel kell tölteni ezeket a szerkesztőséget. A másik irány pedig az, hogy amit már kezdeményeztünk a Szerbiai Rádió és Televízióval együtt, adtunk át egy indítványt, hogy a két közmédiumot vegyék ki a foglalkoztatási tilalom alól, ugyanis itt csak egy törvénymódosításra volna szükség, hiszen a költségvetési törvény az, amely felsorolja, hogy melyek azok az intézmények, amelyek számára nem teszik lehetővé automatikusan, hogy felvegyenek embereket meghatározatlan időre. Ebből a listáról csak ki kéne törölni a két közmédiumot. Ami nagyon fontos, és erre hivatkoztunk mind abban a levélben, amit a szerbiai RTV vezérigazgatójával együtt készítettünk.
Ez mostanában történt?
Ez még amikor én vezérigazgató voltam, tehát körülbelül...
Igen, mert ez a törvény már jó néhány évvel
másfél évvel ezelőtt érvényes. Írtuk, igen. Ami nagyon fontos, ugye, az, hogy a szerbiai média stratégiában, amit 2020-ban fogadtak el, abban így van megfogalmazva, hogy a két közmédiumot ki kell venni a foglalkoztatási tilalom alól. Mi erre hivatkoztunk, és ott abban a média stratégiában ki van jelölve a határidő is, ameddig ezt a célkitűzést meg kellene valósítani. És azt hiszem, hogy 2022 volt. Tehát gyakorlatilag már két éve lejárt az a határidő, amelyet a stratégia előirányoz ennek megvalósítására, de nem történt semmi. Viszont most az év végén megint újra kell hosszabbítani a költségvetési törvényt, és itt most én mondtam a vezérigazgatónak, hogy ez volna az a pillanat, amikor ismét át kéne adni ezt a követelést, hiszen most ez az alkalom, mert mielőtt ugye elfogadnák az új költségvetési törvényt, akkor lehetne egyúttal módosítani benne azt a listát, ahol fel vannak sorolva az intézmények, kitörölnének bennünket, rögtön nagyon sok minden megoldódhatna, ami a káder kérdést illeti.
Ez a mi legfőbb problémánk, a káder kérdés, a többi kisebbségi szerkesztőségben is, de hát a miénkben valóban 6-7 ember elment most nagyon rövid idő alatt, ami egy óriási érvágása mi számunkra, és a szerkesztőségnek a fele pedig ez a bizonyos PP-n van, vagy ezen a meghatározott időre, bizonytalanságot jelent az ő számukra, de hát így az egész szerkesztőség számára is.
Igen. Én kezdeményeztem a múltkor, hogy a kisebbségi szerkesztőségek közösen fogalmazzanak meg egy átiratot, amelyet eljuttatnának a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testületének, ott, ha jól tudom, most a horvátok az elnöklők, hogy a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete legyen az, amely megtámogatja a kisebbségi szerkesztőségek követelését, és kéri azt, hogy a költségvetési törvény módosításakor töröljék ki a két közmédiumot a tilalom listáról.
És ami a tartalmat illeti, milyen szerepet kellene most betöltenie az Újvidéki Rádiónak? Mindenféleképpen egy közszolgálati szerepe van.
Erről nem szabad lemondani. Tehát nem szabad abba az irányba menni, hogy csökkentjük a kínálatot, a műsor kínálatot. Sem időben, tehát a 24 órás magyar műsorról nem szabad lemondani.
De ugyan... Pedig lassan ott tartunk, hogy nem tudjuk teljesíteni.
De ugyanígy nem szabad a tartalomról se, tehát hogy kihagyjunk bizonyos témákat, amelyek a közszolgálatiságnak a szerves részei. Tehát nem szabad például kevesebb kultúrát adnunk, vagy kevesebb oktatásra, kevésbé foglalkozunk az oktatásra, vagy az idősekkel. Tehát nem szabad semmilyen ilyen irányba elmozdulni, hogy minőségben csökkenjen. Amit ajánlottam a jelenlegi szerkesztőség vezetőnek, az volt, hogy próbáljunk meg jobb kapcsolatot kiépíteni, akár a másik magyar rádióállomással, tehát a Pannon Rádióra gondolok, hiszen ott két 24 órás magyar műsor is megy, akár ha még léteznek, de abár nagyon sok megszűnt ilyen kisközösségi médium, tehát a községi médiumok, ahonnan tudnánk átvenni műsorokat, például valami olyat, mint amilyet korábban csináltunk, hogy naponta végigjárni az egész vajdasági magyar közösség részeit, és akkor tájékozódni arról kisközösségi médiumok segítségével. A másrészt pedig, hogy ezt már írtam is levelet a magyar közmédiumnak, tehát a Duna Média Szolgáltatónak és az MTVA-nak is, hogy jöjjönek el hozzánk látogatóba, és próbáljuk meg felfrissíteni azt a megállapodást, amely már több évtizedes múltra tekint vissza, hiszen én, amikor már bekerültem a menedzsmentbe, ugye a mostani vezetőségbe, már akkor azt hiszem, hogy 15 vagy 20 évvel korábban létezett egy aláírt szerződést, ezt kétszer azóta felfrissítettük, Tehát van olyan lehetőség, hogy vegyünk át műsorokat a Magyar Rádiótól, illetve a televízió Magyar Televíziótól. Itt elsősorban olyan műsorokra gondolok, amelyek az összmagyarságot érintik. Gondolok, itt volt egy ilyen aranyemberek sorozat, amelyik gyönyörű sorozat volt, tehát a magyarság legismertebb művelődési, közéleti személyiségeiről készült műsorok, de ugyanígy nyelvművelő műsorok, vagy olyan kulturális műsorok, amelyek mindenkit érdekelhetnek, és erre volt is meghatalmazásunk, viszont korábban elküldtek ők egy listát, amikor akkor én még rádióigazgató voltam, és abból tudtunk válogatni, hogy melyek azok, amelyeket szeretnénk átvenni, akkor ők átküldték nekünk ezeket a műsorokat. Mostanában szeretnénk tehát kapni egy hasonló listát, adjon a kínálatot, mi az, amiből válogatni tudnánk, és akkor mi ennek segítségével a műsoridő egy részét feltölthetnénk, ezáltal csökkenthetnénk a kis létszámú szerkesztőség megterheltségét. Tehát megpróbálni abban az irányban elmozdulni, hogy ne terheljük túl ezt a szerkesztőséget, hiszen akkor az mindenképpen a minőség rovására fog menni, hanem próbáljuk meg a bizonyos terminusokat a műsorrácsban kitölteni máshonnan átvett műsortartalmakkal. Ezáltal, hogy kicsit felszabadítjuk a munkaerőt, megpróbálni olyan új műsorokat találni, amelyek már beleilleszkednek abban, amit mondtam. Tehát, hogy már próbáljunk meg valóban azon elgondolkodni, hogy mi is lehet a rádiózás szerepe, és mi lehet a kisebbségi rádiózás szerepe itt a Vajdaságban.
Hát én ezzel is egy kicsit vitatkoznék, mert ez akkor azt jelenti, hogy kicsit föladjuk önmagunkat, mármint, hogy akkor az az állapot, ami most van, az bebetonozódhat, hogy akkor elegen vagyunk, és majd föltöltjük más műsorokkal. Szerintem nem ez lenne a cél, hanem az, hogy mi készítsük a műsorokat, és ne legyünk arra rászorulva, hogy másoktól vegyünk át bármit is.
Abban nem szabad benyugodni, én nem is arra gondoltam, hogy belenyugodni abba, hogy egy áldatlan állapotot bebetonozzunk, hanem hogy ebben a pillanatban alkalmazkodjunk ehhez az előállt helyzethez, és közben pedig igyekezzünk elmozdulni abba az irányba, amit mondtam is, tehát hogy meghatároznunk egy kádertervet az egész RTV számára, ahol meghatároznánk azt, hogy egy 24 órás műsor elkészítésére hány emberre van szükség. Én ezt valamikor, amikor rádióigazgató voltam, ki is dolgoztam, tehát volt egy ilyen, és ha jól emlékszem, akkor azt hiszem, hogy 46 volt az a létszám, amely a szerb és a magyar szerkesztőséget kiegyenlítette volna abban, hogy egy 24 órás műsor elkészítésében, ahol 60% zene és 40% beszédműsor van, tehát úgy, hogy ott akkor 46 munkásra lenne szükség, itt kizárólag újságírókról beszélünk. Ebben az irányba kellene továbbra is tevékenykedni. Azt hiszem, hogy itt is ki kell kérni a Magyar Nemzeti Tanács segítségét is, illetve a legerősebb vajdasági magyar párt, a VMS-nek a segítségét olyan módon, hogy próbáljanak meg politikai nyomást gyakorolni a jelenlegi vezetőségre, hogy belássák azt, hogy nem lehet nyelv alapján különbséget tenni a foglalkoztatottak számában.
Tehát hogy tudjuk, hogy a szerb szerkesztőségben kétszer-háromszor most már annyi többen vannak, mint
nincsenek,
mi.
Nincsenek kétszer-háromszor, de mondjuk már majdnem kétszer. Igen. Így
60-valahányan
vannak, igen. Viszont tény az, hogy
Ez azért nincs rendben.
Így van, hogy arra kellene törekedni, hogy egyébként ezt már egy külföldi segítséggel is próbáltuk egyszer megoldani, kiszámítani azt, hogy mennyibe kerül egy-egy műsorperc a magyar műsornál, a szerb műsornál, illetve a többi kisebbségi műsornál, a harmadik rádiós műsornál. Én ott is kiszámítottam már úgy nagyjából, és hát egyharmadával olcsóbb az Újvidéki Rádió magyar műsorának a műsorperce, mint a szerb műsorperc. Tehát azt jelenti, hogy ott több ember dolgozik, tehát drágábban állítják elő. Meg kellene állapítani azt, hogy meg az az optimális létszám, amelynek köszönhetően kiegyenlítődik azután a műsorpercek ára is. Tehát, hogy ne legyen az, hogy van, aki duskálhat ugye a pénzben, mert többet költhet egy-egy műsorpercre, míg a másik ugye meg állandóan spórol azért, mert tulajdonképpen a kádereken spórolja ki ezeket az összegeket.
Igen.
Én nagyon bízom abban, hogy sikerül majd most egy kicsit javítani a ház anyagi helyzetén, ugyanis készül az új, a közmédiumokról szóló új törvény, amely most van közvitán. Ebben egyebek között van egy olyan javaslat is, amelyet még nem tudom, hogy a végleges változatban benne lesz-e, hogy továbbra már nem az állam határozza meg az előfizetési díjnak a az összegét, hanem úgy, ahogy a korábbi törvény is már előirányozta, hogy a két közmédium igazgató bizottsága közös határozattal fogja meghatározni azt, hogy mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy ezek a közmédiumok valóban ne csak éldegéljenek, hanem élni tudjanak, meg fent tudjanak maradni, és eközben, hogy állandóan a minőség javításán tudjanak fáradozni. Tehát ha amennyiben ez sikerül megvalósítani...
Lát erre reális esélyt?
Hát igen, mert ebben az első, vagy első-második, most nem is tudom, még hanyadik változatnál tartunk most, benne van egy ilyen javaslat. Azt hiszem, hogy a szerbiai minimálbérhez kötnék az előfizetési díjat. Tehát a szerbiai minimálbér 1%-a volna az előfizetési díj. Illetve az volna a felső határa. Na most ugye, hogyha minimál bér most 50-valahány ezer dinár lesz, ha jól tudom, akkor azt jelenteni, hogy ennek 1%-a 500-valahány dinár, ami jóval több, mint ebben a pillanatban. Igen. Na most lehet, hogy beletesznek egy olyan kikötést, hogy legfeljebb a minimál bér 1%-a lehet. Tehát akkor a két közmédium igazgató bizottsága dönthetne arról, hogy mondjuk rá 500 dinár volna az előfizetési díj, ami sokkal jobb helyzetet teremtene a Vajdasági RTV számára, hogy be tudjunk ruházni a műsorba is, tehát ne csak ugye az épületbe, én hanem az emberekbe, igen, az emberekbe és a műsorokba is be tudjunk ruházni. A másik dolog pedig az, hogy szinte biztosan vehető már, hogy módosulni fog az az arány, amellyel elosztjuk a Vajdaságba begyűjtött előfizetési díjt, tehát most ugye 30-70 az arány, tehát mi kapunk 70-et, de 30-at átadunk Szerbiának, most még 5%-ot megtarthatna a Vajdaság, ami azért éves szinten elég sokat jelent, ugye, mert ugye ez körülbelül 3 milliárd éves szinten, ugye, amit begyűjtünk, tehát az annak az 5%-a azért megmaradna a Vajdasági RTV-nek, amit megint csak mondom a műsorra, illetve a káderekre lehetne fordítani.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni.
Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.
Neked udvaroltam, az öletbe borultam.
Többé el sem tudtam menni,
kezdjetek szeretni.
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.
Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
Az utolsó órában, mikor már megbántam.
Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
hogy elmúlt az élet.
Kezdjetek el élni.
Élni.
22. alkalommal ülésezett Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet, az Összmagyarság legnagyobb testülete. A fórumon a határon túli magyar politikusok minden évben Magyarország vezető politikusaival közösen áttekintik a Kárpát-medencében élő magyarság helyzetét, továbbá megvitatják a magyar közösség megmaradását és erősödését segítő aktuális nemzetpolitikai kérdéseket. Az ülés elején egy perces néma csenddel megemlékeztek Potápi Árpád közelmúltban elhunyt korábbi nemzetpolitikai államtitkárra. A Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülését követő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Horgos-Röszke határátkelő helyen folyamatosan előforduló torlódásokra radikális megoldással kell válaszolni. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes tartotta a sajtótájékoztatót a Máért után.
Botrány, és lassan egy évtizedes botrány, mert ott Röszkénél van. Végighallgattam, nem egyszer is, nem kétszer, hogy a mi embereink azt mondják, hogy a szerbek a hibások, már mind a ottani vámosok és így tovább. A szerbek azt mondják, hogy a magyar oldal a hibás. Egyetlen közös pont, hogy az EU hibás. Ez vicc volt egyébként, de a helyzet az, hogy ez most már olyan tartatatlan a helyzet, hogy végül is most már mindegy, hogy ki a hibás. Egész egyszerűen ezt a helyzetet radikálisan meg kell oldani. Nyilván mindenkinek van részigassága, de ez a helyzet itt tarthatatlan. Ezért nem akarom elkiabálni, de elhangzott itt, hogy előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb, kell építeni egy hipermodern, a mostani helyzetet nagyságrenddel meghaladó, olyan határátkelő helyet, ami példaértékű egész Európába. És hagyjuk abba ezt, hogy most a szerbeken múlik, a magyar vámosokon múlik, kim múlik, az egészet újra kell csinálni, szinttel meg kell emelni, és Európa a legmodernebb határátkelővé helyét végé kell tenni Röszkét. És a kormány elszánta magát erre. Az árónyilatkozatot egyhangulag fogadtuk el. Az igazsághoz tartozik, hogy noha meghívtuk, a demokratikus koalíció és a Momentum nem jött el. Ellenben az összes többi párt összes módosító javaslata beépült az árónyilatkozatba, és mind a határon túli magyar pártok, mind a magyarországi pártok, mind a kormány tekintetében meglepő, és a magyar belpolitikában szokatlan egység alakult ki, és egyhangulag fogadtunk el mindent. Na most még azt a feladatot kaptam, a magyar nemzetpolitika tekintetében néhány számot mondjak önöknek a eredmények tekintetében. 2010 óta 1400 milliárd forintot fordítottunk a külhoni magyarok támogatására, ez évi 100 milliárd forint, ami kifejezetten az identitás megőrzési támogatások. A gazdaságfejlesztésről majd még később szólok. 5500 szervezett, külhoni magyar szervezettel vagyunk állandó kapcsolatban. 9300 nagyobb beruházást hajtottunk végre és valósítottunk meg külhonban. Kiépítettünk számos hálózatot, meg kell mondanom, hogy ez működik a legjobban. 12000 pedagógus tagja ennek a hálózatépítésnek, 3000 külhoni vállalkozó, 200 egészségügyi szakember, jellemzően orvos, 200 újságíró és 1400 testvértelepülést támogattunk és hoztunk létre testvértelepülési kapcsolatokat, tehát 1400 testvértelepülési kapcsolatot támogattunk. A nemzeti jelentőségű intézmények száma, amik normatív támogatást kapnak, tehát nem pályázati úton, 96 ilyen van. Ilyen például mondjuk a Szapiencia Egyetem. Nyilván, hogy a Szapienciának a finanszírozása nem függhet attól, hogy most a pályázaton nyer vagy nem nyer. Megjegyzem, ezt nem a kormány dönti el, hanem a Magyar Állandó Értekezlet tesz javaslatot arra, hogy mely intézmény legyen nemzeti jelentőségű. Talán a Szapiencia a legjobb példa erre. Egyik legfontosabb magyarság megtartó programunk az oktatási nevelési támogatás. Szülőföldön magyarul ez a hivatalos neve. És örömmel jelentetem önöknek, hogy 230 ezer gyerek jár ma külhonban magyar oktatási intézménybe. Közel 1000 óvodát tatoroztunk ki és építettünk a Kárpát-medencébe. Megjegyzem azért, mert az a tapasztalat, hogy ha a gyerek magyar óvodába jár, akkor könnyebben megy magyar iskolába és marad meg a magyar oktatási intézmény rendszerben. Ez a Kárpát-medencében 40 ezer óvodást és bölcsödést jelent. A határtalanul program keretében ugyanúgy a lényege az, hogy a magyar diákok legalább egyszer intézményes formában, lehetőleg egy hétre, elmenjenek külhoni magyar környezetbe. 530 ezer gyerek vett ebben részt, idén 52 ezer gyereknek az utazását finanszírozzuk és biztosítjuk. A Kőrösi Csoma Sándor program, aminek a lényeg ugye az, hogy ösztöndíjasok mennek ki a diaszpóra közösségeihez, ott magyar tanítanak, történelmet, magyar kultúrát, néptáncot, mindenfélét, ami szükséges. Eddig 1000 ösztöndíjas ment ki a Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor program keretében. Ugye a Kőrösi Csoma Sándor az a diaszpóra, a Petőfi Sándor program meg a szorvány. A családtámogatások tekintetében, ami kiterjeszthető, határon túlra azt kiterjesztettük, mondjuk az adókedvezmény nem terjeszthető ki, mert ha nem itt adózik, akkor nyilván nem tud adókedvezményben részesülni. De például az anyasági támogatás és a babakötvény tekintetében mind a kettőt már 60 ezeren igényelték külhomból. És ami nagyon fontos, hogy a diaszpóra tekintetében 260 olyan vasárnapi iskola van, ami akkreditált módon egy magyar tananyaggal készül, itt megköszönöm egyébként a Győri Széchenyi Egyetemnek a segítségét, sőt, most már akkreditált képzést is indítottunk olyan mértékben, hogy a mesterképzéssel már 21-en jelentkeztek, úgyhogy a lényeg az, hogy 260 vasárnapi iskola működik a diaszpórában, ami akkreditált. A legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyarság van. Itt az fontos látni, hogy 750 olyan ember van, akinek Magyarországról fizetjük tulajdonképpen a fizetését, és fizetés kiegészítésnek mondom, tehát gyakorlatilag a megélhetését biztosítjuk azért, hogy a magyar életminőség meglegyen, amennyire lehet Kárpátalján. Ez orvosok, tanárok, papok, újságírók, színészek részesülhetnek ebből, 750 ilyen van, és hogy más nem mondjak, a kisiskolásoknak, óvodásoknak mi fizetjük az étkeztetését, és így tovább. És csak azért mondtam el, ami egy óriási teljesítmény a kárpátai magyarságtól, hogy miközben nagyon-nagyon sokan eljöttek. Ugye főleg a katonakorúak, hogy ne vigyék el őket egy olyan háborúba golyófogónak, amilyen semmi közük, és semmi felelősségük nincs benne. Ezzel együtt egyetlen intézmény sem kellett bezárni Kárpátalján, és az összes iskola ugyanúgy működik, mint korábban. Nyilván kevesebb a gyerek, de nem olyan tragikusan csökkent a szám, és minden iskolát fent tudunk tartani a háborús, és ebből kifolyólag tragikus állapotok ellenére. A gazdaság fejlesztés tekintetében 6200 pályázat nyert, itt a magyar gazdáktól kezdve a magyar vállalkozók cégeknek a támogatását, és erre 250 milliárd forintot fordítottunk. Látni kell azt, hogy a tapasztalatok alapján, hogy minden egyes forint, amit beinvestálunk külhonban, az 2 forint növekedést eredményez a magyar lakta térségben. Sőt, miután ez egy magyar gazdasági expanzió, minden egyes forint 50 fillér növekedést jelent a magyar gazdaságnak is. Tehát ez egy tipikus win-win szituáció, mert jó az ottani magyarságnak meg tud érni a szülőföldjén, jó a többségi nemzethez tartozóknak, mert nekik is munkaalkalom, infrastruktúra, fejlődés és így tovább, jó az utódállamnak, mert pénz megy oda, és jó Magyarországnak, mert valljuk be, hogy ez egy gazdasági expanzió, és a magyar gazdaságot is növeli. Ugye Romániában választások lesznek, ezért kulcsfontosságú a mozgósítás. Az RMDSZ-nek minden magyar szavazatra szüksége van, például azért, hogy meg tudjuk állítani a magyar ellenes AUR-nak a térnyerését, hogy meg tudjuk védeni a közigazgatást, hogy a magyar megyéket ne olvasszák be valami nagyobb régióba, ahol elveszítenék a magyar jellegüket, legalábbis közigazgatási szempontból. Tehát ahhoz, hogy az RMDSZ meghatározó erő tudjon lenni, ott legyen a bukaresti parlamentben, és lehetőség szerint kormányon, ahhoz minden szavazatra szükség van. Teljes mértékben kiállunk Románia és Bulgária, de most különösen Románia, schengeni csatlakozása mellett.
Ha elhúl egy szírom, nincsen nagy kár. biztosan kihalt, s ha elhúlt az ember, nem élt hiába. Ott kihalt az új, biztosan kihalt, biztosan kihalt. Hát hagyjuk máma, míg vár rám egy új, érzem, hogy vár rám. Mi egykor még itt volt, emlék mára, de mindig van új, nyisd be és rá lesz. Nyisd be és rá lesz. Ha megver szavakkal, de nem val magára, bocsásd meg úgy, egyszer még kihalt. Most várom az újat, ki majd hozzám bújhat. S nem küldöm el, s két szírom kihalt. Két szírom kihalt. Szírom kihalt. Ez a féltett alom, de ma neked adom, stán kihajt az új, ha elhull a szírom. S ha elhull a szírom, nem volt hiába, mert kihajt az új, biztos, hogy kihajt.
Külpolitikai témával folytatjuk. Meglepetés született a romániai elnökválasztás első fordulójában, amelynek második körébe két ellenzéki jelölt került. A magyar érdekképviselet jobban szerepelt, mint az előző államfőválasztáson, de kiemelik, hogy az e heti parlamenti voksoláson valamennyivel nagyobb támogatottságra lesz szükség a törvényhozásba való bejutáshoz. Dani Zsoltot hallják.
Romániában szinte mindenki számára váratlan eredmény született az elnökválasztás első fordulójában. Ennek győztese Calin Georgescu, szélsőjobboldali politikus, aki néhány éve korábbi pártjából kilépve függetlenként indult. A második körbe Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát jobb-közép tömörülés jelöltje jutott még be, megelőzve Marcel Ciolacu szociáldemokrata miniszterelnököt, akit a felmérések a voksolás előtt győztesként jelöltek meg. Georgescu a voksok közel 23%-át szerezte meg, míg Lasconi valamivel több mint 19%-on zárt, azaz kevesebb, mint 3000 voksal előzte meg Ciolacut, aki jelezte, hogy a kudarc következtében lemond pártelnöki tisztségéről. Ezen kívül további rosszul teljesítő jelöltek és visszavonulásukról tájékoztattak. Az első forduló győztese NATO és Unió ellenes, illetve hősöknek tekinti az országban 9 évtizede működő fasiszta szervezet tagjait, és elismerően nyilatkozik az orosz vezetésről. Elemzések szerint kifinomultabb megjelenésének és kommunikációjának köszönhetően teljesített jobban a többi szélső jobboldali jelöltnél, ami miatt más rétegek is támogathatták, eredetileg kevesebb kevesebb mint 10%-osra becsülték választási eredményét. A sajtóban sokat emlegették Georgescu egyik közösségi médiában működtetett oldalát, amely állítólag nagyban hozzájárult választási sikeréhez. Közben egyes uniós törvényhozók meghallgatásra hívnák az érintett közösségi háló vezetését, amiért arról jelentek meg információk, miszerint állítólag több ezer hamis fiók népszerűsítette a szélsőjobboldali politikust. A második helyen végző egykori televíziós közéleti személyiség Lasconi arra figyelmeztette a szavazókat, hogy a demokrácia is veszélybe sodródhat ellenfele győzelmével, mert Románia ismét orosz befolyás alá kerülhet. Több ottani politikus is a Lasconi támogatására szólította fel szavazóit. Győzelme esetén ő lenne az első nő az ország élén. A média kiemeli, hogy a 35 éve történt a romániai rendszerváltás óta, most történt meg első alkalommal, hogy az ország legnagyobb pártjának számító szociáldemokratáknak nincs jelöltjük az elnökválasztás második fordulójában. A vasárnapi megmérettetésen 52% körüli volt a részvételi arány. Az ország államfőjét 5 évre választják és jelentős hatáskörökkel rendelkezik biztonsági és külpolitikai kérdésekben. A második fordulót a jövő hétvégén rendezik, ezen a héten pedig előrehozott parlamenti voksolásra kerül sor. A történtek nagy visszhangot keltettek számos európai országban és a nemzetközi sajtóban is. Több vezető aggodalommal vette tudomásul, hogy Románia eltávolodhat eddigi euróatlanti útjától. Ez azt jelenteni, hogy leállna a NATO egyik legnagyobb szárazföldi támaszpontjának a kiépítése, de Georgescu megkísérelné leállítani Ukrajna katonai támogatását is. Természetesen sok minden függ a parlamenti választás eredményétől is, de a helyzet akár aláshatja az Európai Unióban kialakult viszonyokat is. A napokban zajló romániai választási hullám nagy jelentőséggel van az ottani magyarság számára is, amelynek képviselői a kampány ide alatt is azt üzenték, hogy kiemelten fontos az összefogás és a kedvező eredmény, mert csak abban az esetben szállhatnak szembe azokkal a jövőbeli tervekkel, amelyek az ország közigazgatását úgy módosítanák, hogy az hosszú távon kimondottan káros legyen a magyar érdekeknek. Kelemen Hunor, a romániai magyar demokrata szövetség vezetője és elnökjelöltje 4,5%-os támogatottságot szerzett a vasárnapi megmérettetésen. A politikus viszont kiemelte, hogy most minden erővel a hétvégi parlamenti választásra kell összpontosítaniuk. A politikusnak a magyarországi hírtelevíziónak adott nyilatkozatából hallanak részletet.
Hogyha a 2019-es elnökválasztás eredményeihez hasonlítjuk a szavazást, akkor valóban több szavazatot kaptam, mint 2019-ben. De ez, hogyha a 2024-es európai parlamenti választásokhoz igazítjuk, akkor kevesebb szavazatot jelent. Jó az, hogy tudtunk hozni elnökválasztáson több mint 70 ezer szavazatot, viszont azt is látnunk kell, hogy a nagy próbatétel nekünk december 1-én az a parlamenti választás, amely a parlamenti erőnket fogja adni. Jó mozgósítással talán lehetett volna, vagy jobb mozgósítással több szavazatot kapni. Azt tapasztaltuk, hogy bár sokan mentek el magyar emberek szavazni, alul maradt a magyar aránya a románokhoz képest, tehát kevesebb arányaiban kevesebb magyar ember vett részt az elnökválasztás első fordulóján. És a következő napokban, a hátralévő napokban nekünk arra kell törekedni, hogy december 1-én ne veszítsünk, ne legyünk kevesebben. A választásoknak a tétjét kell, a parlamenti választásnak a tétjét kell immár elmondanunk, kimondanunk olyan körülmények között, hogy összeomlott az eddig ismert román politikai rendszer, hisz mind a Szociáldemokrata Párt, mind a Nemzeti Liberális Párt, a két kormányzó párt összesen nem ért el annyi szavazatot a jelöltjeik, mint amennyit az első helyen lévő, független, egyébként egy nagyon kétes múlttal rendelkező, és a múlt század 20-as, 30-as évek ideológiáját, legionárius vasgárda ideológiáját képviselő jelölt. Tehát összeomlott a két párt elnöke lemondott, és valami egészen új helyzet előtt áll Románia. A nacionalista, magyar ellenes szavazattal szerző politikai erők, tehát az AUR, és ez a Călin Georgescu a második fordulóba bekerülő jelölt, ők együtt 37%-ot szereztek. Hogyha ezt parlamenti mandátumokra konvertáljuk, akkor azt látjuk, hogy 35% fölött, valahol 35 és 40% fölött lesz azoknak az aránya a román parlamentben, akik magyar ellenesek, akik egy számunkra elfogadhatatlan ideológiát, utat képviselnek, És ez az igazi nagy tétje, hogy lesz elég magyar szavazat, hogy fölvegyük a harcot a magyar ellenesekkel, lesz elég szavazat, hogy a parlamentben majd tudjunk a magyar közösség érdekébe fellépni. És ezt a tétet kell megérteni nekünk, és megértetni december 1-ig a mi közösségünkkel. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges lesz, hisz mindig van egy jelentős különbség az elnökválasztás első fordulóján leadott szavazatok és a parlamenti választáson leadott szavazatok között, a mi esetünkben pedig ez mindig egy jó százaléknyi különbséget jelent. Egy ilyen szavazás már is előhozza azokat a reflexeket, azokat a rossz beidegződéseket, amelyektől próbálunk szabadulni, és hát most történt, hogy Temesváron a kulturális igazgatósághoz bement egy férfi, és kérte, hogy a magyar jellegű, vagy a magyar időkre, a magyar kultúrára, a magyar történelemre utaló köztéri szobrokat azonnal távolítsák el a közterekről. Tehát mindig vannak olyan hirtelen fordulatok, amelyeket nem lehet előre látni, és amelyek a társadalomban aztán különböző, vagy a társadalom egyes tagjai részéről különböző reakciókat váltanak ki. Azt nem állítanám, hogy minden szavazópolgár, aki ezekre a pártokra, illetve jelöltre szavazott, az ízig-vérig magyar ellenes, de végül is egy olyan jelöltet, olyan pártot, olyan jelölteket támogattak, akik mögött ott van az úzvölgye, és ott van az a sok-sok eljárás ellenünk meg kezdeményezés, amelyet eddig is gyakran megtapasztaltunk.
Hányszor hittem azt az én hibám, a boldogság megunt már válni rám. Így megyek tovább, nem akarok túl sokat, csak követem az álmokat, valahol majd véget ér a kötéltánc. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat, számokat elfújja a szél. Éjjel és a nappal összeér. Durvább ez az érzés bárminél. Mégse cserélném el semmiért. Nem akarok túl sokat, csak követem az álmokat, valaha majd véget ér a kötéltánc. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat, őrült ez a világ, de tudom, hogy ez az egész a leges, legnagyobb. Sosem kellett más szabály. Tízig számolok, ha fáj. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat. Őrült ez a világ, de tudom, hogy ez az egész a leges legnagyobb.
Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Márics volt. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.
Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Megpihenni hajadban, abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet. Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből, vinni a jót, hinni a szót, amíg lehet. Néha még esett, tegnapokba lépek, már rég nem keresett, házszámok erő, cipőmről letörli, lassacskán. Csacskán